Folytatódik az aréna, a műsor vendége Lőrincz György, Egri Borász. A hírek előtt a kadarkánál fejeztük be, és hát arról is szó volt, hogy a kadarka, ugye meglepő módon a bulgár borásznál a pezsgő alapborként jött elő, de hát ugye készít pezsgőt egy ideje a Szent Andrea borászat is, és talán a legismertebb, vagy egyelőre a legismertebb Szent Andrea pezsgő, fehér pezsgő egyébként, az éppen kadarkából készül.
Igen, pedig próbáljuk titokba tartani. De valójában az a lényege, hogy mi valóban az egri borokra törekszünk. A pezsgő az egy picit így ilyen szakmai játékként, feladatként, ismerőként került az előtérbe, és ennek az alapvető oka az volt, hogy szerettem volna a társaimnak kedveskedni azzal, konkrétan a feleségeiknek, hogy megmutatom, hogy milyen pezsgő lehet Egerben. És az első az egyébként Pinot Noir kék frankos volt, de közvetlenül utána kadarka szőlőfajta is megpróbáltuk. Különösen, amikor ezt a hát negatív inspirációt kaptuk a fajta kapcsán. És érdekes, hogy az első bemutatónk egy borvacsora est volt, ahol pezsgő szakértők is részt vettek, és amikor visszahozták azokat a pezsgőket, amit így a ünnepelt részére ajándékba hoztak sámpányból, ezek az emberek a Szent Andrea kadarka pezsgőt kérték visszakóstolásra, az megrendített. Nyilván tudjuk, hogy ennyi tapasztalattal nem vehetjük fel a versenyt a nagy pezsgősökkel, de nem is ez volt a cél ezzel. És azzal, hogy Budapesten két lehetőségünk nyílt, hogy gasztronómiával összekapcsoljuk a borainkat, ott valóban nagyon jó szolgálatot tesz, hogy a kis szortimentben pezsgő is található, de még egyszer mondom, a fő üzenet az nyilvánvalóan nem ez, hanem az egri bikavé és az egri csillag a mi birtokunkon.
De hát akkor miért jött a pezsgő? Azért ez elég nagy divat most, és ez egy jó divat, sokan elmondjuk. A divat hullámra akartak egy kicsit jó értelemben felülni, vagy a kíváncsiság is hajtotta?
A divatra nem akartunk felülni, inkább a szeretet mozgatott, hogy élményt adjak bizonyos embereknek, és ha már indult ez a gasztronómia vonalunk, nyilvánvalóan jó szolgálatot tett, hogy a Szent Andrea szortiment így gazdagabbá válhatott a pezsgő révén. Látom, hogy valóban divat, de én úgy érzem, hogy mi az én feladatom az egri borvidéken, tehát a pezsgő az inkább szakmai kíváncsiság ott elégített ki.
Néhány éve együtt dolgozik már az egyik fiával, főmunkában ott dolgozik, ifjabb Lőrincz György, a Szent Andrea pincészetnél. Hogyan működik a munkamegosztás?
Nagyon hálás vagyok az Istennek, lélegzettel állító, hogy azt a bizonytalanságot, ami azért óhatatlan, hogy megfogalmazódhat egy emberbe, gyakorlatilag eloszlatta és tudatosodott azzal kapcsolatosan az énemben, hogy a hivatásom valóban a szőlőbor, amikor a kisfiam gyakorlatilag csatlakozott az én munkámhoz, hiszen nagyon jól tudjuk, hogy a szőlőbor ugye az több generációs. Tehát nem lehet különösen egy zöldmezős beruházásból hatalmas dolgokat elérni, csak akkor, hogyha generációra generációra megtapasztaljuk ezt a hosszantartó tevékenységet. Úgyhogy azért különösen örülök, hogy Gyurika gyakorlatilag a világon szinte az első között volt, ahol Magyarországon egyszerre oktatott képzésben, tehát a szőlő és bor képzésben részt vett, és most jelenleg ő irányítja a Szent Andrea szőlőbirtok szőlészeti részét, és persze orrommel részt vesz a bor termelésében is, de nagyon örülök, hogy sokkal többet tud a szőlőről, mint én, és így meg tudjuk osztani a feladatokat. És hát annak különösen örülök, hogy egyetért a munka szellemiségével, egyetért a céljainkkal. Nyilván szeretettel várom azt, hogy mikor fogja azt mondani, hogy apuka ezt így kellene csinálni, vagy úgy kellene, és ez nagyon fontos momentum lesz, mert tudom, hogy ezek a fiatal gyermekek, akik a világot megjárják, a szöllőborba ismeretet szereznek, olyan tudással vérteződnek fel, ami csak hasznára lehet a magyar bortermelésnek, és nyilván nálunk is a Szent Andrának.
Eddig még ezek szerint nem mondta az édesapjának, hogy na most ezt apa eddig így csináltad, de most én azt szeretném, hogy itt váltsunk.
Nem mondta, ez megtisztelő, ugyanakkor pedig mondani fogja, azonban mégis van egy sajátos projektje, ha már így modern szóval kifejezek. Ő volt az, aki először elindította sajátos kíváncsisága révén, hogy édes bort késői születő, illetve úgymond aszutéknál készített bor is szülessen nálunk, és az ötletet alapvetően jónak tartottam, hiszen egy borvacsora mondjuk az a legegyszerűbb és talán legfontosabb módja annak, hogy az egri bort, vagy a bort egyáltalán bemutassuk, amikor az asztalra tesszük, amikor gasztronómiai környezetbe tesszük. És nyilván egy desszert bor nélkül ez kevésbé tud fergeteges lenni, úgyhogy azokat a tapasztalatokat, amit Tokajban szerzett többek között, vagy amit Ausztriában, Kremszben, azokat használva gyakorlatilag édesbort is termelt már itt. Tehát van önálló területe, de a lényeg, hogy egyelőre még úgy gondolom, hogy egyet ért azzal a vonallal, amit csinálunk, és ha bármit is fog mondani, ez biztos, hogy azért lesz, hogy jobbak legyünk.
Hogyan látszik a magyar borpiac most a Szent Andrea pincészetből? Ön személy szerint hogyan látja a magyar borkedvelőket? Kik a fő vásárlók? Inkább az otthoni borfogyasztása jellemző, vagy az éttermi? Hétköznapokra is vásárolnak a vevők, vagy inkább az ünnepek kerülnek előtérbe? Milyen ön szerint a magyar borpiac?
Hát nagyon megtisztelő a kérdés egy bortermelő felé, aki nyilván nem lehet olyan ismerettel felfedezve, hogy mindezt alaposan meg tudja ítélni, csak a saját tapasztalatait tudja átadni. Nekünk nagyszerű élményeink vannak azzal kapcsolatosan, hogy mintha egyre több fiatal ember érdeklődne a bor mélysége iránt, tehát hogy meg akarja tapasztalni a részleteket, a borok kobonságát, fogyasztanak többet az emberek. Ha egyszerűen csak a piac reagálását fordítom le, akkor nagyon-nagyon megtisztel és örömteli, hogy a gasztronómia és a borszaküzlet az utóbbi években erősödött a Szent Andrea borok tekintetében, és nyilván ez azért jó visszajelzés, mert ezek szerint az a törekvés, amit mi a minőség irányában elhatároztunk, azt talán vissza tud köszönni, nyilván tudva azt, hogy messze lesz még a kiteljesedés, de a cél az, hogy eger értékeit meg tudjuk mutatni. Az én baráti társaságomban, ismeretségi körömben is rendszeresen téma tud lenni a bor. Tehát úgy érzem, hogy szélesebb rétegek érdeklődését keltette már fel, és nyilvánvalóan ez egy nagyszerű dolog. Nem csak azért, mert ezt a magyar bor sokszínűsége és öröme el tud jutni az emberekhez, hanem maga egy kultúra, maga egy hagyomány, és persze az az üzenet, ami minden egyes pohárborban jelen van. Annak a termőhelyének, annak a vidéknek, annak a fajtának és a termelőnek az üzenete, és ez hatalmas nagy erő. Tehát, hogyha kellő érzékenységgel nyúlunk a bor megismerése irányába, vagy viszonyulunk, akkor hihetetlen komplex élményeket tudunk kapni.
Borászként önnek mennyire fontos a borok és az ételek párosítása, a gasztronómia? Ugye elhangzott itt az első részben, hogy azért a Szent Andrea pincészet két budapesti étteremben, vagy két fővárosi vendéglátóhelyen érintett. Nyilvánvalóan akkor így még közelebb tud kerülni borászként a gasztronómiához. Mennyire izgatja ez a terület? Szokta-e próbálgatni ételekkel együtt a borokat?
Én úgy gondolom, hogy a borkultúra kicsúcsosodása, amikor az asztalon, az étel mellett fogyasztunk el társaságban bort, hiszen ez a lényege is. Persze, hogyha hogyha nagy harmóniára és élményre törekszünk, akkor óhatatlan, hogy passzolni kell az ételnek és a bornak. Megmondom őszintén, gyarló termelői magatartásom az azt mondja, hogy nagyon örülök, hogyha finom ételeket főznek, passzoló ételeket a borok mellé, mert azáltal jobb lesz a bor, erősebb lesz az élmény, és nyilvánvalóan akkor jobban lehet hinni abban a borban, abban a termékben. Mindig izgatott vagyok, amikor egy-egy bor eseményre megyek, mert ez a legfontosabb cél, hogy aki oda leül, és végigkóstolja az ételbor párosítást, az mosolygósan tudjon elmenni, és mindig van nyilvánvalóan, hogy értékeljük, és ez a gyönyörű, hogy beszélni tudunk róla, a borélményről, az ételélményről, és persze a szokásos társalgási témák mellett, és hogyha ez rendben van, akkor hihetetlen öröm az ember szívének. Nyilván, hogy itt az éttermek kapcsán így most kicsivel nagyobb rálátásom van a gasztronómiára, de én csak elképedni tudok azokon a szakembereken, akik ezzel foglalkoznak, hogy micsoda világ, mennyire sok érzékenység van benne, és mennyi ismeret, ami még felfedezésre vár egy úgymond egyszerű bortermelőnek, hiszen olyan alapanyagokkal, olyan megoldásokkal, ételcsodákkal találkozunk, ami ugye a hétköznapokban ez nem volt jellemző, és nyilván ebből merítve mi is próbálunk otthon egy-két meglepő dolgot az ünnepi asztalra tenni. Úgyhogy én nekem nagyon-nagyon szép és izgalmas terület a gasztronómia.
Van-e saját kreáció, amit otthon a saját konyha csendjében Lőrinc György alkotott személyesen?
Hát mindig van. Tehát nyilván mi otthon azért szoktunk ezzel, dicsekedni, viccelődni, tehát mindig kitalálok valami ételt, és már legutóbb már mondtam is, hogy jó lenne ezt szabadalmaztatni, mert olyan kombinációja az ízeknek, ami megérni egy misét, úgyhogy most nem tudom felsorolni, de nyilván amikor egy baraszkos, mákos szilvás tésztát kóstolunk egy hús költeményen, az nyilván elgondolkodható, tehát nem minden étlapon van ott, de sorolhatnám a többit is. Azt látom, hogy egyrészt kell bátorság a gasztronómiához, kell egy kíváncsi felfedezőkészség, amikor különböző ízek kombinációjába fogunk, de megmondom őszintén, hogy én úgy érzem, hogyha véletlenül én nem borral foglalkoztam volna, akkor a papi hivatáson túl az biztos, hogy az ételek ízvilágában nagyon-nagyon örömmel el tudtam volna foglalni magam, mert rendkívül érdekel. Rendkívül.
És mik az ön kedvenc borai a sajátok közül, és melyek a kedvencek más borvidékekről?
Beszélgetünk a Kadarkáról, ami most nagyon nagy élményt adott 2016 óta, egy új dűlőnkben szüretelünk ebből a szőlőfajtából. Korábban csak a Magyaloson és a Hangás dűlőben ismerkedtünk ezzel a fajtával, ahol hangsúlyosan vulkáni talaj és különböző vastagságú agyak termőréteg van, míg a Nagyegeden tengerüledékes mészkő, hát ámulatba ejtő. Tehát lélegzetelállító. Nem találok szavakat. És nyilván ez nem nekünk köszönhető, hanem a termőhelynek, és persze ezen túl az Istennek. És most az egy ilyen különleges kedvenc dolog, de ezzel a termőhelyen bejött egy újabb élmény, a Mária borunk, ami Furmin Sardoni, ugyanúgy a hegyről. És nagyon érdekes, kedves borszeretők, így meg szokták kérdezni, és nagyon nehéz, amikor csomó gyereke van az embernek, hogy melyik a kedvenc, de az biztos, hogy egy korszakos élményem volt, amit a 2006-os merengő bikavérrel átéltem. Tehát, hogy ilyen létezik a földön, úgyhogy az nagyon maradandó volt. Tehát a kedvenc az mindig abból táplálkozik, hogy kapunk egy újabb élményt. Egy nagy rácsodálkozást élünk meg a pincében, de ugyanakkor vannak olyanok, amelyek mérföldkövek az ember életében. De egyébként én nagyon szeretem a fehér borokat, tehát én örömmel fogyasztok csopakit, somlóit, tokait. Nagyon szeretem panonhalmát is. Nyilván lélegzettel állt a borvidékeink vannak itt a Kárpát-medencében is, és nagyon szép vörös borok is születnek, de talán most ezt a kicsit finomabb, kicsit részletgazdagabb világot keresgélem a fehér borokon keresztül, de hát majd jön egy következő korszak.
Egyszer azt mondta egy kérdésre, hogy ha nem Magyarországon és nem Egerben dolgozna borászként, akkor Piemontban szeretne tevékenykedni. Ez így van?
Valóban. Lélegzetelállító hely, Piemont is, maga hagyománya, kultúrája, de már belépünk abba a történelmi valóságba, és hihetetlenül izgalmas borok vannak. Tehát egyedi bor, izgalmas, vibráló, mély, gazdag, és nyilván lehet, hogy maga picit az a helyzetértékelés dominálta ezt a véleményemet, hogy ők világhírűek. És ez sajnos egy ilyen önző, gyarló, bűnös érzete az embernek, hogy az szeretne eredményeket elérni. De nagyon jó azt látni, hogy a világban van olyan példa, hogy nem világfajtán keresztül egy megrendíthetetlen minőséget le lehet tenni az asztalra megkerülhetetlen módon a világ bor térképén. És például Piemont az. Nyilván, hogyha máshova kalandozok, biztos lesz más tapasztalatom, egy picit ilyen szűk mezsén mozgok, de szeretem őket nagyon. És egy picit azért is, mert emlékeztet a kék frankoson keresztül a bikavérre. Tehát nekünk a lehetőségeink jelen pillanatban határtalanok.
Ez a bizonyos Nebbiolo szőlőfajta, ami ugye Piemontnak a híres szőlőfajtája, talán a köd, az olasz köd szóból ered a neve, ha jól tudom, mert régen ugye, amikor születették, most már biztos, hogy korábban születelnek ők is, de hát évszázados hagyományok ugye úgy adták ki, hogy amikor születelték, akkor már jócskán az őszi ködök meglepték ott a szőlődombokat, vagy szőlőhegyeket. Így lett, ha jól tudom, Nebbiolo a szőlőfajta neve. Ezek szerint ez a csodálatos szőlő hasonlít a kék frankosra, vagy mondjuk így, ha nem is szőlőfajtát veszünk, a bikavérre.
Igen, nyilván bizonyos szempontból. Tehát engem az emlékeztet az egészségre, ami azt a savasságot, azt a savösszetételt, azt az energikusságot jelenti. És nagyon érdekes volt megtapasztalni, hogy az ilyen jellegű borokat milyen hosszan érlelik, milyen sajátos érlelési módot alkalmaznak. Elsősorban inkább nagy hordókat alkalmaznak, és picit eszembe jutott a korábbi szőlészeti borászati magatartás Magyarországon, amely valóban ászokhordókat használtak. Nyilván megvolt az oka, hogy miért, pontosan nem tudom, de a kék frankosnál is ezt használták. Mit jelent ez? Picit hosszabb ideig érlelnek, de elképesztő kinemesedett bor karakterig tudnak eljutni. És itt érzek egy ilyen fontos dolgot, hogy nekünk ezt meg kell néznünk, hogy a mi fajtánk, úgymond a kék frankoson keresztül és a bikavéren ilyen értelemben keresztül egy ilyen bortermelési lépéssel hogyan tudunk eljutni egy még kifinomultabb borállapotig. Úgyhogy ez egy ilyen tanulságos élmény is volt így ezen fajtán keresztül. Tehát nekem a hasonlóságot ez a típusú energikusság, feszes, savas karakter, ami jelenti, és ez szerintem egy jó példa, hiszen a világban ezt szeretik, és mondjuk meg őszintén lélegzetelállító magas áron tudnak értékesíteni.
Tehát akkor a kék frankos jövőjének a kulcsa vagy az áloga a hordós érlelésnek a megfelelő eltalálása lehet?
Részben. Picivel bonyolultabb, mert a kék frankosban is úgy érzem, hogy azért kell sokat gyakorolnunk és figyelnünk, mert meg kell találnunk a megfelelő változatot. Meg kell értenünk, hogy milyen termelői körülmények között lehet csúcsminőséget. Természetesen milyen szőlészeti gondoskodással tudunk oda eljutni, és talán mindezek után, vagy mellett mégis a legfontosabb cél, milyen érettségű gyümölcsből fogjunk hozzá a bor termeléséhez, és csak utána jön az, hogy egyébként hogy kell belőle bor termelni. Mert valószínűleg úgy kell a kék frankosból termelni, mint a kék frankosból. Tehát nem úgy, mint a Merlóból, vagy a Pinotból, vagy a Szirából. És ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy ezt nézzük meg, mert ahhoz, hogy kifejezésre tudjuk juttatni az egyedi utánozhatatlan karakterét, ami a Jóisten teremtő célja is volt, ahhoz az valóban egyedileg kell foglalkoznunk ezzel a különleges szőlőfajtával is.
Kik voltak, és kik most a mesterei, példaképei a borászok közül?
Mindig akad. Nagyon sok példa van előttem. Tehát vannak szakmai példák, emberi példák, gazdálkodási példák. Tehát így például én nagyon-nagyon tisztelem Tomere Vilmost, aki ilyen eredményesen és tudatosan építette az egri borügyét. Nagyszerű példa számunkra Gál Tibor, aki hihetetlen talpra esett, nyitottságú és a világot ismerő magatartásával innovatívan dolgozott a magyar borügyért. Nagyon sokat köszönhetünk Szepsi Istvánnak, aki én úgy gondolom az összes magyar bortermelőnek egy nagyszerű példa, az elhivatottsága, aprólékos tudásszomja és szeretete, és nyilván külön köszönöm, hogy a kisfiam ott is tudott dolgozni, és talán ő az, aki megpecsételte a sorsát a szőlőbor tekintetében, de nyilván vannak hatalmas teljesítmények ezentúl is Magyarországon, tehát sorolhatnám a Gere Attilától kezdve a Heimann Zoltán, tehát minden Vida Petti, tehát olyan emberek, Jászd István, akitől sokat tudunk tanulni, és nyilván ne felejtsük el a fiatalokat, akik pedig olyan lelkesen állnak bele a magyar bortermelésbe, és úgy gondolom, hogy korszakos tudással, amitől nyilván nekem is tanulnom kell. Úgyhogy mindig találok példát, és itt a legerősebb egyébként akkor, amikor az emberi példával együtt tud ezt párosulni, akkor nagyon-nagyon inspirálva vagyok.
Itt már néhány bornevet hallhattunk a beszélgetés során. Mária örökké, ugye merengő, hát az, a merengő talán pont egy dűlőnév is Egerben. De honnan jönnek ezek a bornevek? Hogyan alakulnak ki?
A legtöbb név a Szentlélektől érkezik, és úgy gondolom nem véletlenül. Van, amikor megmondom őszintén számomra, sokkal többet jelent, hogy mi van a palacra írva, mint üzenet. Mert a többi az már nem azt mondom, hogy másodlagos, csak abban egyelőre csak hiszek. Tehát amikor azt le tudjuk írni, hogy valóban méltó, vagy odaírjuk, hogy örökké, vagy csak egy szóval, vagy az áldás, nyilvánvalóan ezek olyan mélt tartalommal rendelkeznek, akár szakrális, akár profán értelemben is, amelyek meg tudják melengetni az ember szívét, és erre van szükségünk ebbe a rideg világba, megítélésem szerint, hogy érzékenyüljünk el a csodától, a bortól, meg attól, hogy az Isten szeret minket. És ha ez így működik, akkor utána már tettünk egy lépést.
Köszönöm szépen a beszélgetést. Önök az Inforádió Aréna című műsorát hallották, amelynek Lőrinc György egri borász volt a vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Elköszön a műsorvezető Kovács András István.